Kedves hallgatóink! Marton Zsolt püspök atya szentbeszéde következik a házasság hete alkalmából.
Kedves ünneplők, testvéreim! A mai evangélium a hegyi beszédből való. A hegyi beszéd Máté evangéliumának az elején található, tulajdonképpen a Jézus gyermekség története és az ő megkísértés története után az ő programbeszéde. Jézus életében az evangéliumok ábrázolásában jelentős szerepe van a hegynek. A Szentföldön van az a hely, ahol a hagyomány szerint az volt a megkísértés hegye, ahol Jézus megkísértetett. Aztán az ő programbeszédét is egy hegyen mondja el, a Tábor hegyére hívja a tanítványokat, és az Olajfák hegyén kezdődik az ő kálváriája. A hegyi beszéd az ott elmondottak, amely a nyolc boldogsággal kezdődik, és aztán még számos témát bont ki, épít egyrészt az Ószövetségre, Istennek az ő választott népével kötött szövetségére, amit első szövetségnek, vagy sinai szövetségnek is mondhatunk. És Jézus azt mondta, hogy nem lerombolni, nem eltörölni jött azt a törvényt, hanem tökéletessé tenni. Arra építi az ő örömhírének, az evangéliumnak a szeretett törvényét. És mond teljesen új dolgokat is. Jézus hasonlatokban és példázatokban beszél. Nem úgy, ahogy mi fölnőttünk a görög-római kultúrán alapján, a fogalmi gondolkodás és a paragrafikus megfogalmazás stílusában, hanem a keleti embernek a stílusában beszél Jézus, hasonlatokat hoz. Fölmegy a hegyre, ahogy Mózes is fölment a hegyre, és Mózes átvette Istentől a néppel kötött szövetségnek a törvényét. Ennek az eszenciája a 10 parancsolat. Jézus is fölmegy a hegyre, Máté evangéliuma így mutatja őt be, amely eredetileg a zsidóságnak írt evangélium elbeszélés, de ő nem csak átveszi a teljes, tökéletes emberiségnek szóló szeretett törvényt az atyától, hanem ő maga, mint Isten, a második isteni személy ki is hirdeti ezt a törvényt. Mondottam, hogy hasonlatokban beszél. Hát ilyen hasonlatokat hallottunk a mai evangéliumban, a hegyen épült városról már szóltam a Szent Mise elején. Azt mondja meg, hogy ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója. Hát ez egy háztartásiból vett hasonlat, hiszen mindnyájan tudjuk, hogy mit jelent a só. És hogy a só az ízt ad, és az ételeket a romlástól is megvédi. Bár mai korunkban vannak olyan mozgalmak, amelyek szembe mennek a sóhasználattal, de mégis benne van az életünkben, és nem tudjuk nélkülözni. Mert az ízlelés egy nagyon fontos érzékelésünk. Minél több érzékszervünkkel tapasztalunk meg valamit, annál gazdagabb lesz az ismeretünk. Amikor papnövendék voltam a teológián, a lelki atyám, aki egy jezsuita tudós volt, azt mondta, hogy tulajdonképpen amit tanulok, azt a tudományt, azt minden módon kéne, hogy a magamévá tegyem, hogy mondjam hangosan, úgy tanuljam. Azt mondta, hogy ha még meg lehetne kóstolni, az is jó lenne, mert azon keresztül is az enyém lenne. Az ízlelés az örömnek testünket, lelkünket megérintő valóságát képes átadni nekünk. A testi anyagi ízlelés az étel, ital elfogyasztásának az élvezetét adja. Tehát, hogy azért fogyasztunk el valamit, mert azt élvezni akarjuk. Tehát, hogy annak az örömét meg akarjuk tapasztalni. De átvitt értelemben is használjuk ezt a szót, hogy ízlelés, a magasabb rendű lelki-szellemi értékeknek a befogadására, Nem véletlen, hogy a 33. Zsoltár ezt mondja, ízleljetek és lássátok, hogy milyen édes az Úr. Ez a legmagasabb rendű örömnek az élményéről beszél ez a Zsoltár. Most, amikor a házasság hetében vagyunk, annak a kezdetén, és amikor ti kedves házasok tanúságot tesztek a házasságnak az öröméről, amikor annak testi-lelki szépsége sugárzik belőletek, látszik rajtatok, akkor azt is lehet mondani, hogy ti ezzel íztattok a világnak, ti só vagytok a világban. Ezt a boldogságot közvetítitek, így váltok a földnek a sójává, az emberiség sójává. Azt is mondottam, hogy a só megvéd a romlástól. Aki részt vett disznóvágáson, tudja, hogy be kell sózni alaposan a teknőbe a húsokat. Igen, a jó házasság, mint ahogy a jó papság is, képes megmutatni azokat a tényezőket, amelyek megvédik a házasságot a romlástól, és megtartják azt a krisztusi szeretetben. Ilyen lényeges igazságokról szól az idei házasságnak a hete, ahogy már a Robi atya is említette a szentmise elején, ennek a hétnek a mottoja hűség szabadsága. Mi a hűség? Hát ez a szó sokak szemében ideje múltnak tűnik, a szabadságot pedig legtöbben félreértelmezik. Mi a Jézustól tanult hűségről, azaz kitartásról beszélünk, az egymás mellett való elköteleződés ajándékáról szeretnénk tanúságot tenni. Most ezen a héten különös módon. A hűség evangéliumi kincs. Olyan kincs, érték, amely képessé tesz, és így mondom, hogy szabaddá edz a házasságban és az evangélium szerinti életben. A szabadságot pedig krisztusi módon értelmezzük, ami nem a mindent lehet szabadosságát jelenti, hanem az isteni szeretetre építkezve, az evangélium igaz, jó és szép választását minden élethelyzetben, még a lehúzó erők ellenére is. Ez az igazi szabadság, a krisztusi szabadság, az Istentől kapott szabadság. A hűség szabadsága azt jelenti, hogy a házaspár szabadon újból és újból vállalja az egymás melletti elköteleződést, és ezáltal tanúságot tesz Jézus Krisztus szeretetéről. És így lesztek ti a föld sója. 11. Pius pápa, aki 1922-39-ig volt az egyház vezetője, a keresztény házasságról írt egy enciklikát, amiben azt mondja, Szent Ágostont idézem, a házassági hűség megköveteli, hogy a férjet és a feleséget egészen különleges, szent és tiszta szeretet kösse össze. Ne úgy szeressék egymást, mint a házasságtörők, hanem amint Krisztus szerette az egyházat. Tehát a ti egymás iránti szeretetetek Krisztus és az egyház szeretetének a kifejezője, megmutatója. Szent II. János pápa pedig a híres család enciklikájában, a Familiaris Consortioban, a családi közösségben ezt mondja, Isten a házasság felbonthatatlanságát úgy adja, és úgy akarja, mint annak a teljesen hűsége szeretetnek gyümölcsét, jelét és követelményét, amellyel Isten szereti az embert, és amellyel az Úr Krisztus szereti egyházát. Nagyon szép ez. Igen, a házasságnak a hűsége, a házasok hűsége és a fölszentelt nőtlen papnak a hűsége nagyon hasonló. Nem csak egymás mellett haladunk, hanem egymást kiegészítjük. Egymást föltételezzük. Ezért képes egy pap, ha hitelesen éli a papságát, vagy egy szerzetes, vagy püspök a hűségről beszélni. a hűség a papi és a szerzetesi hivatásnak is nélkülözhetetlen eleme. Szintén az előbb említett János Pál pápa ezt mondja a papnevelésről szóló, szintén nagyon ismert apostoli buzdításában, a Pastoris Dabo Vobisban, pásztorokat adok nektek, így kezdődik, vagy nekik. A pap Jézus Krisztushoz, az egyház fejéhez és a vőlegényhez válik hasonlóvá. Az egyház ugyanis, mint Jézus Krisztus menyasszonya, azt akarja, hogy a pap ugyanazzal a teljes és kizárólagos szeretettel szeresse, mint amellyel Krisztus szereti. A papi cölibátus tehát Krisztusban, és a Krisztussal az ő egyházának fölajánlott önajándékozás. És a második vatikáni zsinat pedig ezt megelőzően a papi életről szóló konstitúciójában ezt mondja, nem lehet ugyanis a Krisztus iránt tanúsított hűséget elválasztani az ő egyháza iránt táplált hűségtől. Személyes papi és püspöki életemben is vezérfonal ez a hűség szó. Ezért is kedves most különösen nekem. Akik velem korúak, régebb volt a fiatalok, azok talán emlékeznek rá, a férfiakról beszélek, hölgyeknek nincsen életkoruk, ők mindig szépek és fiatalok, természetesen. Ja, 40 évvel ezelőtt volt egy hittankönyv, pontosabban egy imakönyv, az egy modern imakönyvnek számított akkor, Beszélgetés a mesterrel talán ismerjük. Az alcíme, hogy útjelzők a modern keresztény életre. Én az akkori plébánosoktól kaptam egy ilyen imakönyvet érettségire, és ezt írta nekem be, légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. És én ezt a bibliai igét választottam papszentelési jelmondatnak. Aztán eltelt több mint 20 év, és olyan válságba került a Váci Egyházmegye, hogy a Szent Atya nem talált más, mint engem nevezett ki püspöknek, és szenteltek föl 2019-ben. És akkor elgondolkodtam, hogy mi lehetne az én püspöki jelmondatom, és hát végig gondoltam, hogy én mennyire voltam hűséges Istenhez, és azt gondoltam, hogy az ő hűségét mindig megtapasztaltam. Én nem voltam a hűségben tökéletes, de ő mindig az. És ezért választottam azt a mondatot, hogy hűséges az Isten az első korintusi levélből. Ő rá mindig lehet számítani. És ő a biztosíték a házasságban. Ő a ti biztonságotok. Ő az, akibe kapaszkodni kell. Ő vele haladva sikerül a hűség. Persze a hűségen fáradozni kell. Az mindkettőtök áldozatát jelenti, nem kell mondani, mert tudjátok. Valamiképpen ez olyan, mint van a kedves kis történetben az angol gyep. Kérdezi valaki, egy angol embert, hogy de gyönyörű ez a rét, ez a gyep. Ez hogy történik? Azt mondja, hogy hát 6-szor locsoljuk, és hetente 2-szer vágjuk a füvet. Hát akkor ezt én is megcsinálom otthon. Igen, ám, de 300 évig csináljuk ezt. Tehát, hogy valamiképpen így van ez, hogy a hűség egy napig, egy hétig, egy évig, lehet, hogy megy emberi erőből, de aztán hosszú távon Isten nélkül, ő az erőforrásunk nekünk. Ő vele megy, de ő vele megy. Ő vele működik. És ekkor lesz valós az az igazság, amit a mai evangélium mond egy másik hasonlattal, ti vagytok a világ világossága. Milyen érdekes, hogy Jézus először önmagáról mondja, hogy én vagyok a világ világossága, János evangéliumában, de a tanítványokról is mondja, az apostolokról, az akkori többi tanítványról, és azóta rólunk is, hogy mi vagyunk a világ világossága, vagyis a hivatásunk a világítás. Nem a vakítás, a világítás. Vagyis, hogy mint ahogy a lámpás vagy a mécses az akkori időnek a világító eszköze nélkülözhetetlen volt, és azért gyújtották, hogy lássanak vele, és ne rejtsék valami olyan helyre, hogy a fény az ne jöjjön ki. Ez a mi hivatásunk. De ahogyan a mécses vagy lámpás nem önmagától világít, hanem van energiaforrása, Nekünk is van ez a világításhoz, de ez a tanúságtevő élethez erőforrásunk maga Isten. Igen, a szabadság hűségében élő házaspár ti, és hát ebben a hűségben élő pap valamiképpen olyan, mint a hold. A hold az az égi test, amely a nap fényét tükrözi vissza. És látjuk, hogy a hold az változik. Van teli hold, félhold, holdsarló, és így tovább holdfogyatkozás, mert az ember ilyen. A nap nem véletlen a művészetben az Isten szimbóluma, a hold az emberi. De mégis visszatükrözi a napot. És hát mi is törekedjünk arra, hogy ő belőle erőt merítve, az ő szeretetéből, igazságából legyünk hegyen épült város, mi is világítsunk, és legyünk az igazsággal és a szeretettel és az örömmel embertársaink felé példát adva a föld sója és a világ világossága. Amen.
Kedves hallgatóink! Marton Zsolt püspök atya a házasság hete alkalmából tartott szentbeszédét hallották.